A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Olá Andrea, és ebben a műsorban fókuszban a tudomány és az emberi kreativitás, vendégem pedig ma Horváth Péter, a Hunren Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének igazgatója, aki tumoros megbetegedések diagnosztizálását segítő, mesterséges intelligencián alapuló mikroszkópos rendszerekkel foglalkozik. A műsor első felében az intézet eredményeiről beszélt, arról például, hogy a kutatócsoportja által kifejlesztett technológia révén nagy mennyiségű sejtmintát képesek megvizsgálni, és ez jelentősen meggyorsíthatja a gyógyszerfejlesztést és a célzott terápiák kiválasztását. Ugyanakkor az is nagyon érdekes és meglepő, ahogyan Horváth Péter ezzel a kutatási területtel megismerkedett.
Aki hallgatja önt, lehet, hogy nehezen hiszi el, vagy legalábbis meglepődik azon, hogy ön műholdképek feldolgozásának a témájából doktorált annó. Az ember azt gondolja, hogy távol van ez a terület attól, ami végül is a mostani munkája. De azt olvastam, hogy egy interjúban azt mondta, hogy mégis van kapcsolat a mikroszkópos kísérletek és a műholdképek feldolgozása között.
Én egyébként egy űrkutató csoportban doktoráltam, és műholdképeket dolgoztunk fel. Még az akkor volt, amikor a Google megvette a Maps-et, és akkor egy nagyon nagy feladat volt az, hogy a világ már le van valamilyen szinten digitális képekkel fedve, és azt valahogy egy értelmezhető adattá kéne alakítani, például mondjuk megtalálni az utakat a képeken, megtalálni a házakat, és ugye ezt oda lehet tenni néhány emberkét, mondjuk sok ezeret, vagy sok százezeret, hogy rajzolgassa be, vagy pedig fejlesztünk olyan algoritmusokat, amik egy másodperc alatt egy képet fel tudnak pontosan dolgozni, és mi ezen dolgoztunk igazából. Az én feladatom egyébként egy egészen unalmas és érdekesnek tűnő, én fákat kerestem és erdőket műhold képeken, és a mellettem ülő srác az utakat, a másik szobában, aki ült házakat, és egyébként nagyon izgalmas az európai, meg az amerikai űrügynökséggel is dolgoztunk, úgyhogy ez olyan szempontból viszont egy izgalmas feladat volt, és én ebből doktoráltam.
Hány éve volt ez?
Ez 2007-ben volt, azt hiszem, hát 20 éve körülbelül. És aztán Franciaországban csináltam a doktorimat, és kitaláltuk, hogy Svájcban kellene folytatni az életet, és akkor fontosabb volt, hogy Svájcban legyünk, mint az, hogy mit csinálok, nyilván a képfeldolgozást megőrizve. És nagyon szerencsés voltam, hogy a Zürichi Műegyetemen, hát az talán világszinten is mondjuk ilyen top 3-as az ETH Zürich, ott volt egy olyan állás, hogy mikroszkópos képeken kéne képfeldolgozni. És akkor oda mentem, és hát sejteket kellene megtalálni, meg filamentumokat, hát a sejtek azok kerekek, a fák is a műholdképen, úgyhogy elővettem a doktori értekezésemet, és aznap sejteket kerestem ugyanazzal a módszerrel, amivel fákat kerestem néhány nappal előtte a műholdképeken, meg amivel utakat kerestünk azzal a sejtben lévő filamentumokat. Úgyhogy egy nagyon egyszerű átmenet volt, és megtetszett az adat nagyon. Megtetszett az, hogy ott gyártják mellettem az adatokat a mikroszkópon, és adott esetben gyártunk 2 millió darab képet, vagy 2 milliárd sejtet, és impaktja van ott akkor egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, amivel foglalkoztunk, az a úgynevezett SIRNS, hogyha ezt érthetően szeretném elmondani, egyenként ki tudtunk géneket kapcsolni, az ember összes génjét kapcsolni, és meg tudtuk nézni, hogy mi történik például egy betegséggel, ha egy gén az nincs ott, hogy például mondjuk egy szalmonella meg tud-e fertőzni egy sejtet. És hát ez a világ akkori legmodernebb ilyen géntechnológiai módszere volt, és hát én hosszán került az összes adat, úgyhogy én láttam például azt, hogy a 22 ezer emberi génből, akkor úgy gondoltuk, hogy annyi van, most talán egy picit keresem, melyik az a 150 darab, ami megakadályozza az influenzát, vagy a salmonella baktériumot. Úgyhogy elképesztően izgalmas volt, nagyon-nagyon tetszett, és hát akkor szerettem bele ebbe a területbe. Aztán azt Svájcban 8-9 évig csináltuk, és akkor én utána Finnországba mentem, ahol pedig, hát akkor már a daganatvonal az elkezdődött, és a finnek azok nagyon korán észrevették, hogy az ő népességük az nem annyira keveredett más nemzetekkel, és genetikailag nagyon-nagyon izgalmasan kutatható. Úgyhogy ők akkor csináltak egy olyan iniciatívot, hogy leszekvenáltak minden finn embert, és meg volt egy ilyen génbank, és ez már több mint 10 éve volt, és csináltak egy kutatóintézetet a Helsinki Egyetemen belül, ahol kimondottan személyre szabott terápiákat lehetett csinálni, az engem elképesztően izgatott, és akkor áthívtak oda, akkor meg kellett pályáznom egy professzori állást, és akkor azt megkaptam, akkor úgy gondoltam, hogy elmegyek oda, de párhuzamosan azzal haza is jöttünk, és akkor itt pedig megkaptam egy lendületpályázatot, és akkor úgy csináltam, hogy akkor 2 laborom volt, és akkor 1 hetet kint voltam, 3 hetet itthon, úgyhogy egy jó darabig ingáztam Finnország felé. Aztán utána egy picit a tudomány politika Finnországban egy szerintem nem annyira tetszett irányba ment el, és akkor én úgy gondoltam, hogy átmegyek Németországba, és ott pedig részt vettem egy intézetnek a létrehozásában, ez az AI for Health, ez a mesterséges intelligencia az egészségügybe, vagy nem az egészségügyben, inkább az egészségre, és akkor ott a müncheni Helmholtz központban egy intézetet hoztunk létre, és akkor most ott van még egy kutatócsoport Szegedi mellett.
És miért nem ment a Harvardra, pedig hívták?
Hát meg tudnék 3 embert nevezni, 3 kutatót, aki miatt végül én így döntöttem. Az igazság, hogy igen, amikor a zürichi időnk az véget ért, ott 8 év fix kontrakt volt, és nem lehetett tovább maradni, kivéve, hogyha örökre ott maradunk, akkor mi elindultunk Amerika fele is, és akkor teljesen véletlenül Zürichbe kint volt 2 kutatótársam, Pál Csaba és Pap Balázs, és akkor írtam nekik egy üzenetet, hogy látom, hogy itt adnak elő, és hogy esetleg találkozhatnánk, és akkor a Csaba, aki egyébként 3-szoros ERC győztes, Bolyai díjas, és azt gondolom, hogy Magyarország legkiválóbb, vagy egyik legkiválóbb kutatója, visszaírt egy fél sört, hogy aha, Péter, ígyunk egy sört, és akkor ittunk ott egy sört Balázsral és Csabával, és elkezdtek a Szegedi Biológiai Kutatóközpontról mesélni, ahova ők nem olyan régen jöttek haza a külföldről, és hogy itt valami készülődik, és utána még Víg László akadémikus is invitált. Én nem tudtam igazából, hogy az SBK, az a Szegedi Biológiai Központ az létezik, pedig nem messze vagyunk tőle, de ugye én úgy mentem ki külföldre, hogy én matematikus, meg informatikus vagyok, és akkor itt tartottam egy előadást, és azt mondtam, hogy én ennek részese akarok lenni. Úgyhogy ez vágta ketté a Harvardot, és hát azóta ugye én vagyok ennek az intézetnek az igazgatója, és hát itt próbáljuk a csodát megtenni, szerintem egy elképesztően szenzációs nemzetközi gárda gyűlt össze, akik közül most már nem vettem föl, azt hiszem, hogy 6-8 éve olyan kutatócsoport vezetőt, akinek nincs lendületpályázata, több ERC is van, és tényleg kiváló kollégáim vannak, úgyhogy most ez a másik ilyen nagy hivatásom, vagy elhivatottságom, hogy ezt építsük, és hozzuk ide a világszintű kutatást, vagy legalább Európát.
Hogyha az önök kutatásaira rákeres az ember a neten, akkor a személyre szabott orvoslás mindig központi téma lesz, és szeretném megtudni, hogy ön hogyan gondolkodik ennek a jövőjéről.
Tegyünk hozzá még egy szót, precíziós személyre szabott gyógyászat. Van egy olyan diszkrepancia a dologban, hogy egy nagy gyógyszergyárnak nem érdemes személyre szabnia, mert akkor abból nem tud sokat eladni. Másrészt meg teljesen magától értetődő, hogy minden ember más, minden ember, minden betegsége más, úgyhogy, hogyha az adott betegséget szeretnénk az adott embernél gyógyítani, akkor azt személyre kell szabni. Én nekem az a legnagyobb hitvallásom és elképzelésem, hogy a komoly betegségeket azokat személyre szabva fogjuk gyógyítani. Mi mindent erre tettünk föl, nekem meggyőződésem, hogy ebben mi, remélem az én életem során fogunk áttöréseket elérni, és itt bejönnek még sokkal-sokkal interdisziplinárisabb régiók is, például, hogy fog ezt tényleg a betegig elkerülni, ahol már nem az informatikus beszélget a biológussal, hanem ott már a beteggel kell beszélgetni, az onkotímmel kell beszélgetni, vagy mit tenni a virológusokkal. Ez elképesztően széles körű, és itt bejön a felelősség kérdése is, hogy mit is adhatunk, és annak az oldalnak, aki gyógyszert ad, annak ezt felelősen kell odaadnia. Most jelen pillanatban azon dolgozok, hogy olyan interdisziplináris Hát én úgy hívom őket, hogy translációs csoportokat hozzunk létre, ami klinikusból, biológusból és adatkutatóból áll, és az lesz a feladatuk, hogy a tumorbordokat azzal segítsék, hogy ezeket a nagyon-nagyon fejlett adatokat, amit egyébként a világon még nagyon kevesen látnak, hát például, hogy egy 8000 darab fehérjének a szintjét odaadom az orvosnak, még nem tudja igazából értelmezni, hogy ez mit jelent, vagy ugyanez, mint egy nagyon erősen kielemzett radiológiai kép esetén vannak olyan adatok, amiket még nem lát át feltétlenül a szakember, hogy erre csináljunk olyan tímeket, akik abba folynak bele, hogy ezeket az adatokat a legmélyebben megértsék, és utána ezt érthetően kommunikálják az orvosok fele. Úgyhogy most egy ilyen iniciatívot rakunk éppen össze, hogy ezt valahogy könnyíteni tudjuk-e az orvos dolgát abban, hogy ezeket a modern adatokat értelmezhesse.
Milyen szerepe lesz ebben a mesterséges intelligenciának a kutatáson túl? Most a személyre szabott gyógyászatra gondolok. A diagnózis felállításában, vagy a gyógyszerek megjelölésében. Mi akkor találkoztunk először, amikor a tavalyi Science Expo-n az egészségügyi és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról beszéltünk, amiben lenne lehetőség, és lehet, hogy nincs megfelelően kihasználva.
Én úgy gondolom, hogy itt minden területen nagyon fontos szerepe lesz az AI-nak, vagy lehet, hogy mondjuk most úgy érdemes rá tekinteni, mint fejlett adatelemzésnek, ami nagyon-nagyon sok adatot lát. És én most igazából nem látok olyan területet, ahol nem úgy gondolnám, hogy az AI dominálni fog a szakemberek fölött. Azt mondjuk tudjuk 10 éve, hogy például egy anyajegyről pontosabban tudja eldönteni, hogy melanoma-e, mint egy orvos. De ezek a kutatások, ezek jönnek nap mint nap ki, hogy nagyon specializált területeken sokkal pontosabban tud dönteni, sokkal, sokkal több adatot látott, ami alapján egy statisztikai döntést tud hozni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt minden területen meghatározó szerepe lesz a mesterséges intelligenciának. Hát két nagy dolgot kell áthidalnunk, az egyik az, hogy legyen elég adatunk, a másik meg az, hogy higgyünk benne megfelelően, és ugye ez akkor hiteles, hogyha valahogy hitelt érdemlően el tudjuk mondani, hogy ez tényleg jól működik. Ugye engedélyeztetni kell, validálni kell, és ezek nem egyszerű dolgok azért, mert nagyon-nagyon szigorú szabályoknak kell ahhoz megfelelnie, hogy ezt talán a legfontosabb döntésekben, az emberi életekről való döntésekben, de a katonai döntések is ugyanezek nyilván, vagy az autóvezetés is, hogy ezeket behozhassuk. Ezek jönnek, megállíthatatlanul jönnek, igazából nem is látnám értelmét, hogy ezt miért kellene megállítani, és szerintem itt nem azt kell várnunk, hogy hirtelen lesz egy forradalom, és holnaptól az AI fog dönteni, hanem ezt úgy, ahogy láttuk az elmúlt 10 évben, ezek így graduálisan egyre jobban be fognak jönni. Nem tudom megjósolni sem, hogy milyen sebességgel. Most a nem felelősségteljes dolgokban, például ezek a chatbotok, képgenerálók, zenegenerálók, szerintem egy elképesztően nagy robbanást láttunk. Mindenki, aki bárhogy is létezik a digitális térben, mindenki életében meghatározó szerepet játszanak a mesterséges intelligenciák. Most, ahogy önnel beszélgetek, a hangunk valószínűleg mesterséges intelligenciát átvíve, ha megnyitjuk a közösségi médiát, azt ajánlja, ha nem tudunk egy kérdést, mehetünk hozzá, és a statisztikailag legvalószínűbb választ meg tudjuk kapni már most a ChatGPT-től, Gemini-tól, és hosszan lehetne sorolni, hogyha nem tetszik a selfie, akkor a két gombnyomás, vagy egy rövid prompt, és szebbet csinál belőle. Ezek nagyon hirtelen az életünk részévé váltak, de az orvosok életének is kezd a részévé válni, tehát például mondjuk a radiológiában a kép kiértékelés, az már évek óta mesterséges intelligenciával történik. És számos hasonló területet mondhatunk, valahol ez kísérleti jelleggel megy, rengeteg olyan kutatás van, hogy mondjuk egy általános házi orvosnál jobban tud mondjuk egy neurológiai betegséget diagnosztizálni, csak úgy, hogy beszélget az emberrel. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt nem egy fekete mágiát kell várni, hanem szépen inkrementálisan fog ez bepenetrálni, odáig, hogy egyre több és több döntést rá fogunk bízni, azért mert validált lesz az a sok technológia. Patológiában is van már olyan, hogy AI tud dönteni teljesen autonóm módon egy műtétről, és hát akkor, wow, Tehát gyakorlatilag egy életmentő műtétet rábízunk egy AI-ra már most. Úgyhogy ugye nekem ez a véleményem, amit nagyon nem látok még, és csak spekulálni tudok, az, hogy az emberi kreativitást azt mennyire fogja az AI kiváltani. Én szerintem ez egy olyan dolog, amiről lehet filozofálgatni, és meg lehet tudományosan is megközelíteni, és mind a kettőben látok valamilyen igazságot, elképesztően izgalmas.
Ez jó hír, mert ugye akkor ön úgy érzem, hogy nem gondolja, hogy ki fogja váltani az emberi kreativitást, az AI együtt sokkal több dologra képesek, de mondjuk még mindig az embertől várjuk az új ötleteket és az intuíciót.
Nem tudom, hogy optimizmus ez. Tehát, hogy most vagyunk ott, hogy egy kreatív ember az AI segítségével még kreatívabb tud lenni, azért, mert a világ összes anyagához hozzáfér, és olyan dolgokat, amiket eddig unalmas volt megcsinálni, azt most azt automatikusan megcsinálja, mint ír egy szépen megfogalmazott levelet, vagy csinál egy szép zenét. És igenis az emberi kreativitás kell hozzá. Tehát, hogy most látjuk, hogy ezek a módszerek, ezek amikor egy picit is kreatívnak kellene lenni, akkor elképesztően unalmasak. De egyébként nem ez volt az üzenete az előző néhány mondatomnak. Én inkább azt mondom, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy tud-e olyan kreatív lenni, mint az ember, vagy hogy az ember az mennyire kreatív. Én szerintem a kreativitás az egyik, hogy össze tudunk olyan dolgokat kapcsolni, amik nem feltétlenül triviálisan összekapcsolhatók, a másik meg, hogy tudunk egy ilyen out of the box thinkinget csinálni, hogy tudunk olyanra is gondolni, amit még nem csinált senki. Na most ez mind a kettő egyébként marha jól formalizálható matematikailag is, és ha formalizálható, akkor megcsinálható. Tehát az, hogy dolgok közt kapcsolatot keressen, ezt szerintem meg fogja tudni egy intelligens ágens számítógép csinálni. Az, hogy out of the box thinkinget tudjon, tehát az, hogy olyat csináljon, amit még nem csinált, amit szerintem a művészek szoktak csinálni, az egy picit más, mert az AI-nak is megtanítható az, vagy a módszereknek is megtanítható, hogy menjen abba a térbe, amit még nem csináltunk, és mondja meg, hogy ott mi van, csak ettől még nem lesz művészet. Tehát, hogyha most én elkezdek pálcika figurákat rajzolni ketchuppal, nem biztos, hogy annak művészi értéke lesz, valószínűleg más még nem csinálta, de ettől még nincs művészi értéke, és ugye azt nehéz megmondani, hogy merre menjünk ki a boxból, ahhoz, hogy ez kreatívnak tűnjön, és nem tudom, gáznak. Úgyhogy ilyen szempontból egy kicsit szkeptikus vagyok, de az is lehet, hogy egyszerűen csak túlbecsülöm az emberi kreativitást, és talán az csak egyszerűen megint csak néhány már létező külső impresszióból összerakott újnak látszó dolog, de ezen még van időm gondolkodni szerintem, mert most jelen pillanatban tényleg mondjuk, hogy ott tartunk, hogy ha az ember kreatív, akkor a AI az egy nagyon okos asszisztens, vagy még ezt sem mondom, egy robot asszisztens, ami tud gyorsan információkat adni, és ez az információ ez most már egészen széles körül.
Ugye, amikor mi tavaly találkoztunk ezen a kerekasztal beszélgetésen, akkor arról volt szó, hogy a hazai egészségügy és a mesterséges intelligencia kapcsolata, és akkor kiderült, hogy számos kérdés fölvetődik biztonság, adatbiztonság szempontjából, és etikai kérdések, amik még tisztázatlanok.
Ugye mindennek, ami az emberi életekre kihatása van, annak van egy legal, egy jogi aspektusa is. És amikor beszélgettünk, akkor arról volt szó, hogy itt a módszerek azok valószínűleg sokkal fejlettebbek, mint amit a jogi környezet megenged. A valószínűleget azt itt nem véletlenül tettem ide, ezt fontosnak tartom, hogy az AI, ahogy mondtam, elképesztően nagyot fejlődött, de validálni nagyon nehéz, hogy mennyit fejlődött, és amikor ezt a döntéshozásba behozzuk, akkor szeretnénk ebben megbízni, és erre egyébként nagyon helyesen úgy gondolom az egészségügynek és más területeknek is erős szabályzásai vannak. Ezeket a szabályzásokat, ezeket be kell tartani egy mindenkinek vadonatúj területen. Tehát ugye eddig az volt, hogy gyógyszereket kellett engedélyeznie a hatóságoknak, ahol nagyon jól meg volt szabályozva, hogy ennyi emberen kell működnie először, aztán ennyi. Most meg ott van egy módszer, hogy hát megmondja a véreredményekből, meg a radiológiai képből, hogy mi a diagnózis. Egy olyan mesterséges neuronháló, aminek van 10 milliárd vagy 1000 milliárd paramétere, és fogalmunk sincs, hogy mi történik benne. És ez mindenkinek új. Ugye a kutatók látják, hogy ez nagyon jól működik, az emberek is látják, hogy ez nagyon jól működik, a döntéshozók látják, hogy nem látják át, hogy működik, és nem tudják, hogy mik a gyenge pontjai, vannak-e gyenge pontjai, és itt a létjogosultsága annak a beszélgetésnek, amit ott néhány hónapja folytattunk, hogy ez egy jelenlegi meglépendő feladat, hogy ezt a legjobban tudjuk, az AI tudását a leghasznosabban tudjuk használni a különböző területeken. És én nem szeretném azt a látszatot kelteni, hogy itt a hatóságok azok valamit rosszul csinálnak. Nyilván lehetnének sokkal gyorsabbak, sokkal flexibilisebbek, de másrészt meg kell értenünk, hogy azért, hogyha a gyerekünk életéről szóló műtétet rá kell bíznunk egy gépre, akkor abban megbízunk-e. És ezt könnyű mondani, hogy hú, az AI az ezt is megoldja, de erre meg kell a jogi alapokat, a jogi környezetet is teremteni. Úgyhogy ez most egy nagy kihívás, egy tényleg nagy kihívás, amin dolgoznunk kell, meg fogjuk oldani ezt felelősséggel, és lehetőleg flexibilisan és gyorsan kell megoldani.
Hogyha előre tekintünk, mi az, ami a legnagyobb segítség lenne az önök számára? Szóval, hogy mi az, ami segíteni a munkájukat?
Kiváló alapkutatások felé kell mennünk, amiben nem hajolhatunk meg, hogy nemzetközileg elfogadott, megpályáztatott, hosszú távon átlátható pályázati rendszer az, amire szükség lehet, hogy tényleg a két van, az számíthasson arra, hogy itt 10 év múlva is, hogyha kiválóan kutat, akkor jó lesz. És semmilyen részrehajlás nem lehet ebben. Tehát, hogy ezt nemzetközileg kell kiértékelnünk, újraértékelnünk. A rendszert nem szabad megforgatni 4 évente, hanem finom hangolni kell, a meglevő rendszernek a jó tulajdonságait vinnünk el. A másik része meg az innováció, amit szerintem elképesztően félreértettünk az elmúlt években. Az innovációt segíteni kell, úgy kell segíteni, hogy ott viszont megtalálni azt, hogy nem az egyéni kiválóságok dominálva, hanem azt, hogy Magyarország miben tud annyira erős lenni, hogy annak társadalmi vagy gazdasági haszna lehet azokat a részterületeket megtalálni, és azok, hogyha a nemzetgazdasági stratégiákkal egybefolynak, akkor azt megtolni. Megnézni az ipart, hogy az hogy innovál, nem szétöntözni pénzzel, hanem targetáltan ott, ahol valóban az innováció. És azt gondolom, hogy ezek a lépések kell, hogy jöjjenek most. Erről fogunk beszélni mostanság, és hát nyilván ezt közvetítjük a döntéshozók fele is jelen pillanatban, és hogyha ez megvalósul, akkor azt gondolom, hogy amit szoktam mondani, 5 év múlva Európa észrevesz minket, 10 év múlva európainak számítunk, 20 év múlva meg talán a világ is észrevehet minket, de én úgy gondolom, hogy ezek a reális elvárások, nem az, hogy világ top 3 legyünk 4 éven belül, hanem az, hogy felépítsünk egy olyan társadalmat, ami hosszú távon elhiszi és fenntartja a hozzáadott értéket talán.
Horváth Péter, a Hunneren Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének igazgatója volt ma a vendégem. Az ő kutatócsoportja olyan technológiát fejlesztett ki, amely révén a mesterséges intelligencia segítségével forradalmasíthatják a személyre szabott gyógyítást. Ez a beszélgetés is újra hallgatható a Spotify-on, a műsor saját csatornáján. Köszönöm a figyelmet, Olá Andrát hallottátok.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.